Tudunk Istenünk, köszönjük neked, hogy van miért örvendező éneket énekelni, hiszen közel jöttél ez a világhoz, hozzánk emberekhez. Köszönjük, hogy nem szégyeltél bennünket, sőt, igazán annak örülsz, hogyha egy bűnös ember hozzád tér. Ez a mi reménységünk, hogy bennünket is elfogadsz. Köszönjük neked a karácsonynak a csodáját is. Segíts bennünket, hogy tudjunk erre készülni. És hadd kérjük, hogy szólj most is hozzánk is. Nekünk pedig adj figyelmes, engedelmes szívet, elmét, hogy komolyan vegyük, amit mondasz. Köszönjük, hogy ezt is elmondhattuk neked. Két bibliai verset olvasok nektek, és ehhez fűzni van. Pál apostolnak a Timóteushoz írott második leveléből, a második fejezet harmadik és negyedik versét olvasnám. 2 Timóteus 2:3-4. Vállald velem együtt a szenvedést, Krisztus Jézus jó katonája. Egy harcos sem elegyedik velem a mindennapi élet gondjaiba, hogy megnyerje annak tetszését, aki harcosává fogadta. Nem tudom, hogy van egynál valakinél kárni az életi biazoltítás.
Tudod fejbe.
Na hát akkor gondolat el, légy szíves. A harmadik verset az az érdekes csak.
De mindenki tudja ezt, testvérének az itt.
Én tudom, csak ez.
Te azért a munkának terhét hordozza, mint a Jézus Krisztus jó ítéze. Egy harcos sem elegyedi bele az élet dolgaiba, hogy tessék annak, aki őt harcossá hallotta.
Így van. No, hát igazából ez egy búcsú alkalom a részemről, meg aztán a részletekről is. Közel, nem is közel, hanem egészen 20 év után átadom a, mert már át is adtam a stafétapotot. És ha tetszik nektek, hanem akkor is, mostani alkalom olyan végrendelet félre a részemről. És hát azt gondolom, tudjátok, hogy a végrendeletek általában komolyan szokták venni. Hát reménységben mondom, amit szeretnék mondani, hogy vegyétek komolyan. Hát ugye Viktor már lelőtte a poén, de szerintem ti is tudjátok, hogy az SDP-nek a vezérjét választottam erre a mostani alkalomra, szándékosan, mert ebben egyrészt kifejeződik a folytonosság a régi SDG-ben a mostani között, másrészt kifejeződik az újra szervezett, meg szerveződő SDG-nek egy kicsit a mássága is. Tudnélik, ha figyeltétek, Laci elolvasta a kárnézére fordításból, és ez van a köztudatban az SDG-vel kapcsolatban, hogy te azért a munkának terhét hordozzad, mint Jézus Krisztus jó vitéze. Az új fordítás így hangzik, hogy egészen más, vállalt velem a szenvedést, mint Jézus Krisztus jó vitéze. Bármennyire hihetetlen, ez az új fordítás felel meg az eredetinek. Én nem tudom, hogy miért került ez, Károly rosszul fordított, és senki nem nézte meg, hogy mi az igazi értelme ennek a 2 Timóteus 2:3-nak. Hát az eredetben egyértelműen erről van szó, hogy vállalt velem együtt a szenvedést, mint Krisztus Jézus jó vitéze. Mit jelent ez? Hát először szeretném a figyelmeteket az egész szöveg összefüggésre oda irányítani, vagy idegen szóval a kontextusra. Mert ha erre odafigyelünk, akkor egy egészen sajátos értelmet nyer ez az ige. Tudjuk, arról van szó az előzményekben, hogy Pál apostol a fiatal munkatársát, aki nem tudom hány éves lehetett, de amit a kicsit idősebb SDG-seknél, nem igen lehetett idősebb, Timóteust bátorítja, biztatja, mégpedig azért, mert nagyon sokan elfordultak Pál apostoltól, magától is, meg az evangélium ügyétől is, sőt, szembefordultak vele. Ilyet olvasunk az előző néhány versben, hogy tudod, hogy az Ázsiában levők mind elfordultak tőlem. Egyetlen ember maradt a háza népével, a bizonyos Onéziforosz, aki hűséges maradt az apostolhoz. No hát ilyen helyzetben tanácsolja Timóteusnak, hogy te azért szenvedj velem az evangéliumért. Vagyis ez a fajta szenvedés mindenek előtt egy kisebbségi sorsnak, vagy sorssal járó szenvedés. Tudnék, a többség elfordult már akkor is az evangéliumtól. És egy kisebbség maradt. És azt tanácsolja Timóteusnak Pál, hogy na te azért ne ezeket kövesd. Mert az evangélium ugye az mindig, minden időben kisebbség. A többség soha nincs az evangélium pártja. Persze, hogy kitartozik a kisebbséghez, azt nem nehéz tudni, ezért van mindig felelősségünk a többség iránt is. De tudomásul kell vennünk, hogy mindig kisebbség az Isten ügy ebben a világban. Kicsit durvábban fogalmazva azt jelenti ezt, hogy szembe a széllel. És ha már mondjuk biciklisztetek széllel szembe, akkor tudjátok, hogy az nem olyan könnyű dolog. De hát azért sokkal többről van szó, mert ez bizony szenvedést jelent. Nem tudom, van egy közöttetek határon túli magyar? Aha, nincs. Na hát, ha nincs is, van. Akkor te tudnál is beszélni róla. Honnan?
Erdélyből.
Hát akkor tudnál beszélni arról, hogy mit jelent Erdélyben magyarnak lenni. És mit jelent kisebbségben lenni. Ez bizony szenvedéssel jár. No hát, és nem véletlenül mondja ezt Timóteusnak Pál, a fiatal embernek, tudnik a fiatalok számára. Ez egy nagyon nehéz ügy. Mert gondolom nem tiltakoztak ellene, hogy a kortárs csoportnak a véleménye az sokszor fontosabb, mint a szüleitek. Hogy mit mond a haverotok, a barátnőtök, a osztálytársatok, a kortársatok, az sokkal fontosabb. És hogyha ezt tapasztalja Timóteus, hogy sokan elfordultak az evangéliumtól, hát akkor ennek borzasztó nagy a vonzása. Pedig azt kell tudomásul venni, hogy az evangélium ügye az mindig ilyen helyzetben Amikor az STG elindult, lehet, hogy tudjátok, akkor ismétlem, ugye 1900 mikor?
Az első elindulás?
Az első
elindulás?
Igen. 1921, ahol, amikor nagyon nehéz helyzetben volt az egész népünk, ugye 1920 az talán mindjárt ottak valamit egyfelől, másfél az egyházunk is egy nagyon erősebb állapotban volt, meg a teológusok is. És akkor volt egy néhány teológus, mertek a széllel szemben menni, és azt mondta, hogy ez így nem mehet tovább. És így indult el az STG. Hát szenvedni a kisebbségben, az, vagy a szenvedni az evangéliumért, az kisebbséget jelenti, bizony ezzel jár. Hát mi a helyzet most veletek? Ugye református gimnáziumba jártok, és nem vettök kisebbségbe? Az én ismereteim szerint egy kicsit ismerem a iskoláinkat. Óriási pogány többök járnak a református gimnáziumainknak. És végesek nem vettök ott kisebbségbe? Nehéz? Nehéz. Föladjál? Na hát a 20 év tapasztalatai alapján mondom, hogy nem mondjátok olyan könnyen, hogy nem. Nagyon sokan ültek már előttetek ilyen helyeken, akik aztán úgy feladták, mint a Svíc. Én nem tudom hány száll vagy hány ezer fiatal fordult meg a testvégén az elmúlt 20 évben. És alig van néhány onézi forosz. Hál' Istennek van azért, mert a kisebbségben lenni az nem könnyű. Ezért mondja az apostol Timóteusnak, hogy vállalt fel a szenvedést, az ezzel járó szenvedést. Hát ez az egyik nagy kérdés, hogy fölvállaljátok ki saját iskolát, a Tóciban, a Kúszemiklóson, meg Békésen, onnan jöttetek, Pápán, mert ott is kisebbségben vagyok. És esetleg kilőhögnek benneteket. Na, menjünk tovább. A következő dolog, hogy nem akármilyen küzdelemről van azért itt szó, hanem ugye Jézus katonájának a küzdelméről. És nyilván Pál apostolnak volt módja a sok-sok börtön alkalmával megfigyelni a katonáknak az életét, meg a munkáját, és nem véletlenül használja többször is a leveleiben a katona képet. Hát tudni, katonának lenni az bizony küzdelemmel jár. Még most is, hogy ugye megszűnt a kötelező sorkatonaság, de akik profi módon katonák, az bizony küzdelemmel járnak. Hát van egy-két ismerősök, meg volt diákunk is, aki ezen az úton indult el, és bizony, amikor Koszovóban, Afganisztánban zsoldosként tevékenykedtek, az nem volt éppen leányálom, amikor esetleg mellettük lopant föl egy bomba. Hát, aki a Krisztus katonájának számolni kell a küzdelemmel. Egy egyház atyától idézek egy pár mondatot, így hangzik. Egyetlen katona sem úgy megy a háborúba, hogy kényelmes kellékekkel veszi körbe magát. Nem kényelmes hálószobában indul csatába, hanem septiben felvert szűkös sátorból, ahol mindenféle nehézség, kényelmetlenség és veszedelem vár rá. Hát aki a Krisztus katonája, annak ilyen is mire készülnie kell. Azt gondolom, hogy a mi mai egyházi életünknek, a kereszténységünk az egyik nagy nyomorúság, azt jöttünk sárosan, összkomfortosak. esik néhány csepp eső, akkor ma otthon vagyunk az Isten tisztelet, arra csak már kívánjuk, hogy Isten megállunk. Persze nem a szenvedés előidézéséről van szó, hanem a szenvedésnek az elhordozásáról, nem valaki ellen történik sosem, hanem valami mellett. Itt a Krisztus ugye melletti szenvedésről van szó, és ez azért jár szenvedéssel, mert ahol a Krisztus ugye megjelenik, az mindig kényelmetlenséget jelent először az embernek. Tudnélik, szembesíti az embert önmagával. Ha úgy tetszik, lelep lesz, hogy ki vagyok. Így szokták ezt mondani, csak szándékosan kerülő a szót, ugye, hogy lelepezi a bűnt. Megmutatja, hogy nem vagy ám olyan frankó gyerek, mint amilyennek gondolod magadat, vagy esetleg aminek látnak, hanem bemutat igazában, és olyan az evangélium, mint a röntgen, ami átvilágít. És annak mutat, aki vagy. És ez nehéz dolog. Nehéz dolog szembesülni. Gondoljatok rá, vagy gondoljatok csak rá, amikor valami csiszlikség miatt felelősségre vonnak benneteket, remek védőügyvédek vagyunk, ugye? Megmagyarázzuk. Itt Kalintinak a bukott bizonyítványát, hazavívő gyerek. És hát az evangélium olyan, hogy leleplez. És ez kell lenne. És mi történik ilyenkor? Az, hogy elhallgattatjuk azt, meg azokat, akik ezt mondják. Mert ha azt hisszük, hogyha homokba dugjuk a fejünket, akkor elmúlik minden. Van egy rendkívül tanúságos elbeszélés, ez a cím, hogy a vakok hölgye, ki ismerik ezt őket. No, röviden arról van szó, hogy egy repülőgép szerencsétlenség következtében néhány ember a Amerikában nagyobb magas hegyek közé keveredett, ott maradt, és hát ha élni akart, el kell kezdeni valamilyen módon élni, aztán elkezdték az életüket, és valami szembetegség miatt fokozatosan elveszített a társára váltását, és aztán a gyerekek, akik születtek, azok is vaknak születtek. Aztán sok idő múlva bekerül közéjük egy láb. És aztán felfedez ezt a furcsa világot, hogy ugye, nappal van éjszaka, éjszaka van nappal, meg nem tudják, hogy mi az, hogy zöld, meg érik a vivaros, meg hasonló. És aztán kezdi nekik magyarázni. Aztán nem értik. Aztán beleszeret egy vak leánykába, és akkor azt mondják neki a szülők, hogy jó, rendben, elveheted, de akkor, hogyha azt a két kis valamit itt, azt eltávolítjuk, mert érezzük, hogy te más vagy, mint mi. Hát ilyen az ember. Aki lát, azt nem szeretjük. Aki megmondja a valóságot, azt se szeretjük. Azt szeretjük, ha udvarolod. Hát az evangélium megmondja a valóságot. Nem is más, és ezért bizony ezzel vele jár a szenvedés. Azt mondja Timóteusnak Pál, hogy csak mondd és vállald ezt a szenvedést. Lehet mást is csinálni természetesen, mondok néhány példát a saját szolgálataim során tapasztaltakból. Például ilyeneket mondtak a szülők egy pár évvel ezelőtt a gyerekeknek, hogy jó, hát azért elég ám ebből a Jézusozásból, hát nem kell azt azért komolyan venni, meg a nagy kanállal lenni, hát azért vigyázzál magadra, ki ne derüljön azért ez a dolog. Hát lehet így is óvatoskodni. Nos, hát azt mondja Timóteusnak Pál, és azt mondaná az mai estéléseknek, hogy vigyázz. Ne engedj ennek a, ezeknek a szirén hangoknak. Vállald a kockázatot. És szabad tudni, hogy ebben a helyzetben van azért nekünk segítségünk és van erőforrás. Tudnék, ha figyeltétek az igébe, hogy szenvedj velem együtt az evangéliumért, mondja Pál Timóteus. Tudnék, aki fölvállalja ezt az utat, az rá fog jönni, hogy nem egyedül szenved, hanem egészen jó társaságba kerül ilyenkor. Hát ugye, ami urunkat is igencsak sok szenvedés érte, igaz? És aki ezt az útat fölvállalja, az tudhatja, hogy jó úton jár, azon az úton, amelyen Jézus járt előttünk. És tudni kell, hogy ezért ő ott áll a szenvedők mellett. De vannak mások is, akik velem együtt szenvednek. Nem vagyok egyedül. Van egy megrázó történet az egyik Márti teológussal kapcsolatos. Tudósok kedvéért mondom, hogy a Dietrich Bonhoefferről van szó, aki a Gestapo bebörtönzött, és aztán ki is végeztek. És hát ő írja le, hogy az Auschwitz-i szörnyűségek közepette keresztre feszítettek, ilyen keresztet, hanem felakasztottak egy zsidó gyereket, és az ott kínlódott rúgkap által kereszten, amíg meg nem halt, és a rabokat nézték, várták, hogy mikor következnek ők, és akkor tudták erről a Bonhoefferről, hogy ő teológus, és akkor odaszólt valaki hozzá, hogy na hol van most az Isten? Csak hogy ennyit mondod, hogy nézd csak, ott szenved az akasztrófán. Mert hogyha merjük fölvállalni az értelmes szenvedést, akkor tudnunk kell, hogy ő is velünk együtt szenved. Nem vagyunk ebben egyedül. Ez a magyarázat annak, hogy az első keresztények fölvállalták. És a igazán keresztények minden időben fölvállalják. Nem a saját bűnük miatt ért szenvedést, hanem az evangéliumért való szenvedést. És még egy harmadik dolgot is mondanék nektek, hogy ezzel az is együtt jár, amit így olvastuk, ugye, hogy egy harcos se elegedik bele a mindennapi élet dolgába, hogy tessék annak, aki őt elhívta harcosra. Egy harcosnak az a dolga, hogy a százezredesnek, százezredes parancsának engedelmeskedjék. Az ilyen olcska dolgokkal nem tud foglalkozni minden nap életben. Vagyis miről van szó? A Krisztus evangéliumának mindig nagy kísértése, hogy túlságosan alkalmazkodjék a körülötte élő világhoz. És ez nem azt jelenti, hogy ki kell menekülnünk nekünk ebből a világból, nincs hova menni. Nincs másik világ, ahol élünk. Csak arra kell odafigyelni, hogy ne merüljünk bele ennek a világnak a sok-sok egyéb dolgába. Mondok egy-két példát. Van egy megrázó bibliai történet, nem nagyon szoktuk erre odafigyelni, amikor Dávid ugye szemet vett Betsabéért, ezt talán ismeritek, ezt a történetet, aztán hazahívatja a csatából, és azt mondja neki, hogy menj haza a feleségedhez, a fiatal házasok. És mit csinál Úriás? Nem megy haza. Azt mondja, hogy mennék haza, amikor az Úr ládája meg Izrael nép a csatában. Ott a király ajtajába tört az éjszak, nem megy haza a feleségéhez. Vagyis arról van szó, hogy tudnunk kellene úgy élni ebben a világban, hogy nem merülünk bele ennek a világnak a szemétdombjába, meg a jó, meg a kevésbé jó dolgaiba sem. Hanem tudunk megmaradni az evangélium mellett. nem valamiféle remete életről van szó, hanem attól arról a veszélyről, ami fenyeget bennünket. Kedves SDG-s, jönnek a érettségi vizsgák, felvételi őrület, jönnek az ilyen dolgozatok, amolyan dolgozatok. Mi történik? Belemerülünk abba. Jó dolog az. És nincs is, nem is arra akarok buzdítani benneteket, hogy ne tanuljatok. Csak belemerülünk, és mi marad el? Hát az marad el, hogy odafigyeljük arra, mit mond az Úristen. Látom a főiskolásoknál is, mint látom a teológusoknál is, mint a ZH-ban, a reggeli állítatra nem megyünk, mert tanulunk. Sorolhatnék példát, sokaságot. Na erről van szó. Bizony, ez szenvedéssel jár. És az egyházunknak a nagy gyomorúsága az, hogy betört hozzánk a világ, úgy szokták ezt csúnya nyelven mondani, hogy szekularizáció. Elvilágosodik az egyház, és a református gimnáziumaink is. Nos hát ez ennek az elkerüléséről van itt szó. És amikor elindult az SDG, hát éppen ezért indult el. És úgy gondolom, hogy ezek nagyon aktuális dolgok ma is. És hát még annyit, hogy hát ezt szeretném a elmétekbe vésni, meg ha szabad ilyet mondani, akkor hagyatékként ezt mondanám, hogy figyeljetek el. Vállaljátok föl az evangéliummal járó szenvedést. Nem kell ettől megijedni, senkit nem fognak keresztre feszíteni, legalábbis jelen pillanatban, mint tűnik, senkit sem, de azért ezzel ez is, az is, annak is jár. Sok oldalat most látok először, szeretném remélni, hogy nem utoljára. Hát rendkívül nagy a fluktuáció az SDG-ben, egyszer megmutatjátok magatokat, soha többet, hogy 5 év múlva, és közben. Hát ezért mondja a fiatal Timóteusnak Pál, hogy vállalt föl ennek az ügynek az összes kockázat. Hát ha meg akartok maradni nem csak az SDG-vel, hanem egyáltalán a Krisztus útján, akkor az kockázat vállalás nélkül biztos, hogy nem fog meg. Hát áldjon az Úristen benneteket, hogy tudjatok ebben hűségesek. Úrunk Istenünk, köszönjük neked, hogy megszólítottál egykor fiatal teológusokat, akik mertek a széllel szembe mellé állni, és elindulhatott az SDG. És köszönjük azt is, hogy újraindulhatott. Köszönjük az elmúlt 20 évet. Köszönjük azokat, akik megfordultak, és azokat különösen is, akik hűségesek maradtak, akik nem engedték, hogy elnyelje őket a mindennapi élet. És köszönjük neked, hogy figyelmeztet bennünket, hogy merjük fölvállalni a kockázatot a te ügyedért. Állj meg bennünket ezzel a bátorsággal. Köszönjük Jézus, hogy szabad tudni, hogy te is velünk együtt szenvedsz, és te is mellettünk állsz. Nem vagyunk benne egyedül. Így kérünk, hogy áld meg az iskoláinkat. Hihetetlen mélységek vannak. Rengeteg érintetlen fiatal, meg idősebb van ezek a falak között, itt is és másott is. Könyörülj rajtunk, hogy akik a tieid tudjanak világítani, mellé fölvállalni a te ügyedet. És így könyörgünk hozzád egész egyházunkért. Te fölvállaltál úgy bennünket, ezt szégyeljük hát mi se. Köszönjük, hogy szabad ezt kérni tőled, és kérünk, hogy így maradj mellettünk és mellett. Ti azért így imádkozzatok. Mi
Atyánk, aki mennyben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amit a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenfeleink vétkeinket. És ne vigyél minket kísértésbe, de szabadíts meg a rosszul, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Most egy kicsit nehéz megszólalnak, de köszönjük Pista bácsinak ezeket a gondolatokat, amelyek azt gondolom, hogy magukban nem csak az ige választása miatt, hanem egyébként is hozzátnak dolgok szólnak, és valóban megszívlelendő. Most nem csak ezt az egy ágyat szeretném megköszönni, hanem, és bocsánat, egy kicsit így kekeszélek, ez így benne csak 18 év a műveglásnak az ideje, nem csak nem 20, mert 94-ben indult, de én tudom, hogy korábban kezdődött a munka, és 90-es években, ahol viszont 13-ban született meg azt, hogy egyáltalán újra alapítsák az eddigit, és akkor már volt Szárszón.
91-ben volt az első tárgyal, Szárszón.
Igen, én azt tudom, hogy a hivatalosan dátum szerint 94, tudom, hogy a munka korábban kezdődött, csak én így ezt az én számokat, hogyha én ezt tudom ilyen hivatalos forrásokból. És valóban szeretnék megköszönni ezt a sok-sok munkát, amit Pista bácsi minden más teendője mellett, mert tudjuk, hogy nagyon sok mindent csinált még az SDG mellett, és nagyon köszönjük, hogy emellett volt te mindig erre a kis csapatra, erre a mozgalomra. És hogy emellett, minden más mellett személyesen is mindig megkérdezte Pista bácsi egy-egy itt lévőtől, hogy honnan tényleg ilyen személyes kapcsolatban voltunk vele, nem csak egy ilyen távoli valaki volt az elnökünk, aki időnként megjelent, hanem azt gondolom, hogy nagyon sok személyes emlék, személyes kapcsolat fűződik Pista bácsi, és köszönjük ezeket. Köszönjük azt, hogy mindig, amikor közöttünk volt, akkor ahogyan most is nagyon világosan és érthetően magyarázta Isten igényét. És ez nyilván adódik abból is, hogy Pista bácsinak ez a munkája és tanítja is, de az nagyon jó, hogy tényleg nem úgy tanítja, hogy egyébként sem beszél, hanem nagyon jól is csinál, és tényleg így volt mindig közöttünk, hogy az gondolom nagyon sokat adott az, amit elmondott nekünk. Köszönjük azt, hogy annyi időt szántál nyári táborokban, országos ilyen évközi alkalmainkon, versenyeken. Köszönjük azt, hogy akkor is tényleg otthonává lehetett az SDG-nek. Köszönjük, hogy Pilonka nénivel, a feleségével kezdetek óta mindig is felkarolták ezt a csapatot, és mindig jöhettünk ide, szinte otthonunkként. Van, akik már 10 éve ide járunk Nagykőrösön minden évben, és tényleg otthonos lehetünk ebben a városban. Köszönjük azt, hogy hitelesen képviselte egészet Isten igényét, másrészt ezt a kis mozgalmat, ezt a kis csapatot is az egyházban és mindenfele, amelyre járt. És nyilván ezek most ilyen egy-két gondolatot tudtam kiemelni sok-sok mindenből, de valóban így ezt a 18 és plusz éveket köszönjük Pista bácsinak, hogy ránk szántal is sok-sok mindent adott nekünk ezáltal. És az csekély szavak mellett, csekély ajándék, azt szeretnénk megköszönni ezeket, hogy ne felejtjük Pista bácsi, meg mi se, az egyik görbeti időt, ezért nyomát adtuk ennek, és most látod azt, hogy ének a szó, az áhondás.
Én elég
Pista Lácsi volt az, aki fölnőtt. És azt Én egyáltalán nem vagyok, az kis barátságot köszönhetem.
Egyen eltársz vele. Ez egy jó dolog.